Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Június 4-e 2010 óta az összetartozás napja, 2018-ban a családok hívében pedig a kormány elindította a Köldök Zsinór programot.
Két olyan családtámogatás is most már van, amely a határokon belül és a határokon kívül ugyanúgy érhető el a magyar állampolgárok számára, illetve azoknak a számára, akik magyar igazolvánnyal rendelkeznek Belvidéken vagy Kárpátalján.
1 milliárd forintot kap a Hőok Mentor programja, a hátrányos helyzetű diákok lemorzsolódását szeretnék csökkenteni.
Hogyan ossza be az ember az idejét, a pénzidejét, hogyan menjen sikeresen vizsgázni, és ezekből a mentoráltakból erős közösségeket hozzunk létre.
Növekvő ütemben terjed az internet használat az idősek körében.
15 és 60 év között szinte mindenki, tehát nem 100%, de 98% internetezik, tehát a 45 és 59 közötti korosztályban felzárkózott az internet használat.
Közös kampányt indított a MÁV és az ORFK baleset megerősítésére.
Nagyon fontos az, hogy folyamatosan az iskolákban, különböző nevelési intézményekben az iskolásokat, illetve akár már az óvodásokat is folyamatosan felkészítsék a helyes közlekedés szabályaira.
A kóros soványság továbbra is a divat szakma velejárója, miközben ők a példaképek.
Több mint 40%-uk az, aki különböző kalória megszorító magatartást is alkalmaz, 22%-uk önhánytatást is folytatott, körülbelül 7% az, aki hashajtókat használ.
Június 4-e 2010 óta az összetartozás napja, 2018-ban a családok hívében pedig a kormány elindította a Köldök Zsinór programot a külhonban élő magyar családok számára. Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege 64 ezer forint, az életkezdési támogatás egyszeri 42.500 forint. Ez utóbbi lehet az úgynevezett babakötvény alapja, amelyet a szülő is más hozzátartozó tovább gyarapíthat, a befizetések után pedig állami kamat támogatás jár. A továbbiakról a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét, Fűrész Tündét kérdeztem.
2010-ben a trianoni békediktátum 90. évfordulóján nyilvánította az országgyűlés június 4-ét az összetartozás napjának. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Magyarországból nagyon sok magyar származású magyar ember került határon kívülre, Felvidékre, Délvidékre, illetve Erdélybe. 2018 óta, amely a családok éve volt Magyarországon, és egyúttal a külhoni családok éve is volt, a magyar kormány bevezetett egy új intézkedést, a Köldök Zsinór programot, amelynek az a lényege, hogy két olyan családtámogatás is most már van, amely a határokon belül és a határokon kívül ugyanúgy érhető el a magyar állampolgárok számára, illetve azoknak a számára, akik magyar igazolvánnyal rendelkeznek Felvidéken vagy Kárpátalján.
Ezek a támogatások tulajdonképpen a hazai családpolitikai rendszerhez kapcsolódnak, tehát valahol a küldetésük az hasonlatos?
Olyannyira kapcsolódnak, hogy gyakorlatilag ugyanolyan feltételekkel vehetők igénybe. Az anyasági támogatás egy egyszeri támogatás, amelyet a gyermek születését követően 6 hónapon belül vehetnek föl, illetve a babakötvény pedig egy olyan befektetési lehetőség, amelyet egyrészt az állam alapoz meg, és ehhez a szülők folyamatosan tehetnek hozzá különféle összegeket, és egy nagyon kedvező pénzügyi befektetés, amelyet 18 éves korában kaphat meg a gyermek, függetlenül attól, hogy a trianoni határokon belül élő magyar gyermekről van szó, vagy azon kívül a határon túli területeken, vagy akár a diaszpórában élő magyar származású gyermekről van szó.
Mit mutatnak az elmúlt évek, mennyire élnek a családok, a külhoni családok ezekkel a lehetőségekkel?
Ahogy mondtam, 2018-ban indult ez a program, és az elmúlt 6 évben azt látjuk, hogy már 52.000 gyermek után vették igénybe ezeket a támogatásokat. Ez nagyjából azt jelenti, hogy közel 9.000 külhonban születő gyermek után vették fel a anyasági támogatást, illetve nyitottak a számukra babakötvényt. Igénybevevőknek a kétharmada az a határon túli területekről származik, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról. Legnagyobb számban talán nem véletlen nagyjából a igénybevevőknek a fele az Erdélyből adta be az igényét, de látjuk azt, hogy ezt követően Vajdaságban, illetve Kárpátalján felvidéken is sokan nyitottak babakötvényt a gyermekük számára, illetve igényelték az anyasági támogatást. Európa többi részéből 18,5 ezeren jelentkeztek ebbe a programba, és Európán kívül is pár ezres számról beszélhetünk. Tehát összességében elmondhatjuk azt, hogy már több mint 50 ezer magyar származású gyermek lépett bele ebbe a programba, és ők ugyanolyan feltételekkel, ugyanolyan módon tudják az anyasági támogatást is, illetve a babakötvényt is igénybe venni, mint ahogy a határon belül élő magyar gyermekek után teszik ezt a szüleik.
Lehet ezeknek a támogatásoknak olyan következménye, hogy a határon túli magyar családokban is nagyobb lesz majd a gyermek létszám?
Ez mindenképpen egy olyan üzenet, amely azt üzeni a határon túlélő magyar honfitársaink számára, hogy összetartozunk, a köldökzsinór megvan közöttünk, és azt szerintem nagyon fontos, hogy minden magyar gyermek után ugyanazok érhetők el, tehát ők érezhetik azt a határon túlélő magyarok, a külhoni magyarok, hogy a magyar kormány ugyanúgy számít rájuk, és ugyanúgy figyelembe veszi őket, mint azokat a kisbabákat, akik itt az ország területén születnek.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
1 milliárd forinttal segíti a kormány a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának mentor programját. A programban hátrányos helyzetű diákokat karolnak fel, hogy kisebb legyen a lemorzsolódás és minél többen fejezzék be felsőoktatási tanulmányaikat, mondta az Inforádiónak Budai Marcella Hőok kommunikációs vezetője. Varga Mónika interjúja.
A Magyar Felsőoktatási Mentorprogram az most már 16 éve került a HÖOK-hoz. Az a fő célja, hogy azok a hallgatók, akik valamilyen hátránnyal érkeznek a felsőoktatásban, jellemzően szociális anyagi hátránnyal, ők kapjanak egy plusz támogatást, ugyanis azt figyelhető meg, hogy ezek a fiatalok, ezek a hallgatók, ezek sokkal nagyobb arányban fognak lemorzsolódni a tanulmányaik során. Ez alatt azt értem, hogy nem fogják sikeresen befejezni a képzésüket, nem szereznek diplomát, nem idő előtt ott hagyják az egyetemet. És az a sok éves tapasztalat, hogyha ezek a hallgatók csak egy pici segítséget kapnak abban, hogy az egyetemi életbe jobban be tudjanak illeszkedni ebben, akár tanulmányügyi intézés, akár adminisztrációs, akár közösségi segítséget értek, ezeket kapják meg nagyjából mi a mentorainktól, és emellett kapnak abban is segítséget, ami a soft skill fejlesztésről szól, tehát hogyan ossza be az ember az idejét, a pénzidejét, hogyan kommunikáljon másokkal, hogyan menjen sikeresen vizsgázni soft skill oldalról, és mellette azzal is foglalkozunk, hogy ezekből a mentoráltakból, akár az egyetemi közösségeken keresztül, akár egymással erős közösségeket hozzunk létre, akkor jelentősen csökkenthető az ő lemorzsolódásuk, hiszen nyilván, ha csak belegondol abba az ember, hogy ha van 4-5 barátja, akivel rendszeresen jár tanulni a könyvtárban, és húzzák egymást, hogy meglegyen az a vizsga, vagy az a zárt helyi dolgozat, akkor sokszor már önmagában ez is segíteni tud ahhoz, hogy az ember komolyan vegye.
Tehát ez nem anyagi segítség, hanem kvázi fogják ezeknek a hallgatóknak a kezét.
Így van.
Most ehhez a programhoz 1 milliárd forintot kaptak a kormánytól. Ez milyen időintervallumra szól, és miben jelent ez segítséget? Több diákkal tudnak foglalkozni, vagy intenzívebb programot jelent majd? Tehát mire használják majd fel ezt az összeget?
Ez nem csak egy évre vonatkozik. Korábban évente kaptuk a támogatást erre a minisztériumtól. Ez most 5-6 évre szól ez az összeg. Ebből a két jelentős kiadásunk az egyrészt a mentoroknak az ösztöndíja, másik pedig a rendezvény. Azóta, hogy a HÖOK-hoz került a mentorprogram, több mint 30 ezer mentor által foglalkoztunk. Jelenleg a mostani évben 2700 mentor által dolgozunk. Ez ugye egy GINOP-os támogatási sapkába került most be. Ebben a GINOP-os projektnek elvárásában benne is van egyébként, hogy növelnünk kell majd a mentoroknak, illetve a mentoráltaknak a létszámát. A korábbi éves adataink azt mutatják, hogy aki belépett a mentorprogramunkba, jelentős különbség van a lemorzsolódás különbségben, és nyilván ez is a fő célunk, és ezen kell a jövőben még többet javítani.
Budai Marcellt, a HÖOK kommunikációs vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Növekvő ütemben terjed az internet használat az idősebbek körében, bár a szépkorúak továbbra is lemaradásban vannak a fiatalabbakhoz képest. állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss felmérése. Kalapos Mihály, Sugatagi Gábort, az NMHH piackutatási és piaci monitoring osztályának vezetőjét kérdezte.
Már a múlt évtized végére a 15 és a 45 közötti korosztályban gyakorlatilag 100%-ot elért az internet használók aránya. Ott már nem volt hova tovább növekedni a használói számnak, vagy a használói aránynak, viszont azt láttuk 2019-ben, hogy innentől, tehát 45 évtől elkezd egy lassú csökkenés, ahogy megyünk az életkorban fölfelé, úgy egyre kevesebben interneteznek. És ez a határ, ez eltolódott 4 év alatt, tehát 2023 végére 60 évre, tehát most azt mondhatjuk, hogy most 15 és 60 év között szinte mindenki, tehát nem 100%, de 98% internetezik, tehát a 45 és 59 közötti korosztályban felzárkózott az internet használat. És most azt látjuk, hogy 60 évtől kezdődik ez a szépen lefelé ívelő használati tendencia, de ezekben a korosztályokban is, tehát a 60 és 80 közötti korosztályban is óriási ugrás volt, csak még mindig nem érte el ezt a nagyon magas arányt, ezt a 90% fölötti arányt. 60 és 65 év közöttiek 2019-ben még körülbelül csak 50%-os arányban interneteztek, ez 25%-kal megnőtt 4 év alatt. Tehát nagyon gyors az idősek körében is manapság az internetre rácsatlakozóknak a száma.
Vizsgálták a nem, illetve az iskolai végzettség szerinti internet használatot is. Ez mit mutatott?
Ennek a kérdésnek elsősorban az idős korosztálynál van értelme, hiszen ahol mindenki internetezik, ott nincs különbség iskolázottság meg nem szerint. Viszont a 60 év fölöttieknél nagyon is nagy komoly különbségek vannak ezen tényezők szerint. Tehát, hogyha megnézzük a 70 éveseket, akkor ott, akik diplomát szereztek ebben a korosztályban, nekik kétharmada az internetező, viszont ha csak ugyanilyen életkorú általános iskolát végzetteket nézzük, ott csak 48%. Tehát egy hatalmas különbség, egy majdnem másfélszer annyian interneteznek a magas végzettségű idősek körében, mint az alacsonyabb végzettségűek körében. Tehát itt nagyon nagy hatása van, tehát minél iskolázottabb valaki, annál könnyebben vagy megérti, megszokja, vagy megtanulja az internet használatot, még időskorban is. A nemnek pedig csak annyi szerepe van, hogy a nők az idősek körében, tehát idősebbek körében, 60 fölött, minden korcsoportban, tehát legyen ez akár 60 és 70 közöttiek, 70 vagy 80 közöttiek, egy kicsit többet interneteznek, tehát nem nagy a különbség, 5-6%, de mindenütt ezekben a korosztályokban több az internetező nő, mint amennyi internetező férfit látunk.
Sugatagi Gábort, az NMHH piackutatási és piaci monitoring osztályának vezetőjét hallották. Közös kampányt indított a MÁV és az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága, hogy megelőzzék az olyan eseteket, amikor gyermekek akár felnőtt kísérővel együtt a tilos jelzés ellenére kelnek át a vasúti átjárókon. A kampányról Szabó Gergő kérdezte Váci Viktort, a MÁV Inform sajtóügyeletesét.
A MÁV és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság iskolásoknak meghirdetett balesetmegelőzési célú közös gyermekrajz pályázatára több mint 1200 pályamű érkezett. Ezeket a pályaműveket a gyereknapig vártuk, és az eredmény hirdetésre majd június 14-én kerül sor. Ennek az 1200 pályaműnek két kategóriában lehettek pályázói, az egyrészt a mini kategóriában a 7-től 10 évesek, másrészt junior kategóriában a 11-15 évesek küldhettek be pályaműveket, és ezek után majd a szakmai zsűri fogja eldönteni, hogy kik lesznek közülük a legjobbak, és kik kapnak megfelelő nyereményeket. Ettől függetlenül viszont nagyon fontos az, hogy folyamatosan az iskolákban, különböző nevelési intézményekben az iskolásokat, illetve akár már az óvodásokat is folyamatosan felkészítsék a helyes közlekedés szabályaira, arra, hogy hogyan kell a vasúti vágányok közelében viselkedni, tartózkodni, illetve a vasúti átjárókban csak a szabályok betartásával lehet áthaladni. Sajnos a múlt héten is történt egy balesetveszélyes helyzet, a Tóvároskerti vasúti megállóhelyen lévő sorompónál rögzítették, hogy egy körülbelül 20 fős, 8-10 évesekből álló gyerekcsoportot a kísérőik a fénysorompó tilos jelzése ellenére vezették át a síneken. A megállóhelyen éppen ott tartózkodó mozdonyvezető észlelte azt, hogy a lezárt sorompó ellenére kell át a gyerekcsoport a síneken, így az a vonat nem indult el, de ez egy kétvágányú, nagysebességű pályaszakasz, tehát akármikor érkezhetett volna a másik vágányon egy haladó vonat, és könnyen súlyos baleset történhetett volna.
Mit várnak ettől az ORFK-val közösen indított kampánytól?
Mindenképpen azt várjuk, hogy minél több fórumon, minél több csatornán érjük el a nevelőket, illetve a gyerekeket, hogy felkészítsék a következő generációt arra, hogy hogyan kell megfelelően közlekedni, akár a közösségi közlekedésben, akár a vasútüzemi területek mentén, az utasforgalmi területeken, akár a várakozás során, akár a vágányokon való átkelés során, mire figyeljenek, felelősen közlekedjenek körültekintően, és a kijelölt helyeken keljenek csak át a síneken.
Mennyire gyakoriak az ilyen esetek?
Sajnos akár a vasúti átjárókban, akár csak az állomások átjáróin is előfordul, hogy a gyalogosok nem körültekintően kelnek át, akár például fülhallgatót használva nem figyelnek oda, akár az érzékszerveiknek így nem is adják meg az esélyt arra, hogy észleljék a közeledő vasúti járműveket. Tehát a vasúti átjárókban is a közúton közlekedőkön, tehát az autósokon, kerékpárosokon kívül a gyalogosokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Tehát csak a szabad jelzésre szabad átkelni a vasúti síneken.
Váci Viktort, a MÁV Inform sajtóügyeletesét hallották.
Családi hét.
A kóros soványság továbbra is a divat szakma velejárója, derül ki a Semmelweis Egyetem világszinten is egyedülálló nemzetközi kutatásából. A felmérésben szereplő modellek csaknem 90%-a kórosan sovány, miközben a közösségi médián keresztül fiatal lányok milliói tekintik őket normának és példaképnek. Bogár Nikolettel, a Magatartástudományi Intézet PhD hallgatójával Varga Mónika beszélgetett.
Ebben a kutatásban nagyon nagy presztízsű, a legnagyobb divatmárkákkal és a legnagyobb divatpiacokon dolgozó high fashion modellekkel dolgoztunk együtt, akik a világ 36 különböző országából vettek részt ebben a kutatásban, tehát egy nemzetközileg abszolút heterogén felmérésről van szó. Mivel nem magyar lányok vettek részt a kutatásban, ezért online, illetve elektronikus módon vettük fel velük a kapcsolatot, és így folytattunk interjúkat ezekkel a lányokkal.
A kutatások azt mutatja, hogy hiába a plus size trend, a testpozitivitás a modelleknél azért nem jelentkezik ennek a hatása.
Igen, itt ugye fontos megkülönböztetni a high fashion modelleket, illetve a más úgynevezett commercial szektorban dolgozó lányokat, illetve azt, hogy mik azok a médiatartalmak, amiket sokkal inkább az átlag népesség szeme elé szánnak, illetve mi az, ami valóban a magas szintű divat szakmában megkövetelt, és ha bár látunk nagyobb testméretekkel rendelkező modelleket a kifutókon is, az ő számuk sajnos még mindig nagyon elenyésző, és szinte olyan, mintha úgymond mutatóba kerülnének ők is a kifutóra, de emellett, hogy megjelenik egy-egy plus size modell, még a modellek zöme továbbra is az extrém vékony testalkatot képviseli. Ezt látjuk, illetve a kutatási eredmények is ezt mutatják.
Mindezek ellenére hiába vékonyak, vagy extrémen vékonyak a modellek, a kutatásuk szerint még elégedetlenek is a súlyukkal.
Igen, ez egy nagyon meglepő eredménye volt a felmérésnek, hogy közel 90%-uk tesz valamilyen fajta negatív megjegyzést a testére. Ez nem azt jelenti, hogy egy az egyben elégedetlen a testével, és csúnyának látja magát, vagy kövérnek látja magát, ez nem ezt jelenti, hanem az, hogy valami fajta negatív vélekedése van a saját testéről, legyen ez akár egy testrész, vagy a külalaknak bármelyik jegye, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy a megkérdezett modellek több mint fele valami fajta pozitív megjegyzést is tett a saját külalakjára, de azért mégis azt lehet mondani, hogy sokkal inkább egy negatív irányú arány az, ami látszódik az interjúkból.
az étkezési szokásaik is egészségtelenek, tehát akár mondjuk evészavaraik is vannak?
A felvett interjúkból azt lehet látni, igen, hogy a lányok kétharmada nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy mit eszik, és hogy miképpen étkezik, és sajnos több mint 40%-uk az, aki különböző kalória megszorító magatartást is alkalmaz, illetve 22%-uk önhánytatást is folytatott, és körülbelül 7% az, aki hashajtókat használ, 3% az, aki lébolyt kúrát szokott tartani rendszeresen, és azt lehet mondani, hogy ezek igen magas arányok, és ami még fontos az az, hogy fiatal lányokról van szó, és ebben az életkorban komoly egészségügyi problémákat tud okozni az ilyenfajta magatartás, az ilyenfajta túlzott diétázás.
Hasonló kutatás még soha nem készült, ami elég meglepő. Mi lesz a sorsa? Eljutatják a divatszakma befolyásosainak, akár a nagy divatházaknak, vagy modellügynökségeknek?
Igen, ez mindenképpen cél lenne, hogy az elsődleges lépés az az volt, hogy megjelenjen tudományos szakfolyóiratban, és sikerült is publikálni az elmúlt hetekben, és a következő lépés az természetesen az, hogy valamilyen egészségpolitikai lépést is tudjunk tenni, divatházakhoz, ügynökségekhez és olyan döntéshozókhoz eljutatni ezeket az eredményeket, akiknek hatása lehet arra, hogy megváltozzon a divatszakmában preferált túlzott karcsúságideál annak érdekében, hogy az ott résztvevő modellek minél egészségesebben és minél inkább védett körülmények között tudjanak dolgozni.
Bogár Nikolettet a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének PhD hallgatóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy június 4-e 2010 óta az összetartozás napja, 2018-ban a családok évében pedig a kormány elindította a Köldökzsinór programot.
Két olyan családtámogatás is most már van, amely a határokon belül és a határokon kívül ugyanúgy érhető el a magyar állampolgárok számára, illetve azoknak a számára, akik magyar igazolvánnyal rendelkeznek.
1 milliárd forintot kap a Hőok Mentor programja, a hátrányos helyzetű diákok lemorzsolódását szeretnék csökkenteni.
Hogyan ossza be az ember az idejét, a pénzidejét, hogyan menjen sikeresen vizsgázni.
Növekvő ütemben terjed az internet használat az idősek körében.
15 és 60 év között szinte mindenki, tehát nem 100%, de 98% internetezik, tehát a 45 és 59 közötti korosztályban felzárkózott az internet használat.
Közös kampányt indított a MÁV és az ORFK Balesetmegelőzési Bizottsága.
Nagyon fontos az, hogy folyamatosan az iskolákban, különböző nevelési intézményekben az iskolásokat, illetve akár már az óvodásokat is folyamatosan felkészítsék a helyes közlekedés szabályaira.
A kóros soványság továbbra is a divat szakma velejárója, miközben ők a példaképek.
Több mint 40%-uk az, aki különböző kalória megszorító magatartást is alkalmaz, 22%-uk önhánytatást is folytatott, és körülbelül 7% az, aki hashajtókat használ.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.